Zed, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisujszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Koléta szűz. Szent Kolétát két nagy szerzetes rend tartja sajátjának. Az egyik a ferences világi rend, a másik a klarisszák rendje. Észak-Franciaországban született. Szüleinek későn született gyermeke volt. Már gyerekkorában kitűnt jó szívűségével, a szegények iránti szeretetével. Sokszor imádkozott a magányban, s ahogy teltek az évek, gyenge testén vezeklő övet is viselt. 14 éves korában hirtelen megnőtt, arca sápadsága és csúnyasága elriasztotta tőle az embereket, de ő ezért nem keseredett el, hanem örült, mert senkinek sem adott okot a kísértésre. Többször megjelent neki a sátán, és el akarta téríteni az imádságtól. Ő azonban nem engedett. Ezért Isten elragadtatásokban és angyali jelenésekben részesítette. 21 éves volt, amikor tagja lett a ferences világi rendnek. Télen-nyáron mezétláb járt, sokat böjtölt és elzárkózott a világtól. A magányban hívta el őt az Úr másodszor is, mégpedig azért, hogy a klarisszák meglazult rendjében visszaállítsa a fegyelmet. S ha kezdetben vonakodott is, pápai engedéllyel belépett a klarisszák rendjébe. 13. Benedek pápa, aki akkor Avignonban élt, kinevezte a pártnővé, és 1406-ban megbízta a hozzátartozó területeken a klarissza és ferences közösségek megreformálásával. Ez abban állt, hogy az első és második rend női kolostoraiban Szent Ferenc életformáját, főleg a szegénységet és az elmélkedő imádságot kellett visszaállítania eredeti állapotába. Szent lelkesedéssel vágott neki egy lovaskocsin a kolostorok végiglátogatásának. A lelkek jó indulatára alapozott, nem pedig a parancsra. Vonzani tudta a lelkeket, mert igazi karizmatikus volt. A jókból jobbakat, a lanyhákból buzgóbbakat, fegyelmezetteket formált. 17 kolostort reformált meg, az eredeti regulához hozzácsatolta a saját rendszabályait is. Új zárdákat alapított, amelyeket halála után II. Pius pápa is elismert. Nagy sikerének titka nem a nagy tudása, hanem életpéldája volt, amely többet ért minden varázslatos szónál. Egyetlen ruhát viselt, azt is durva anyagból. Cellája a kolostor egyik sarkában volt, szegényesen berendezve, ahol a nagy lemondásokat is gyakorolta. Ezen kívül még szeretett erényei voltak a gondoskodás, alázat, a nővérekkel való kedves bánásmód, amely ritka dolog volt minden időben. Isten sok csodával ékesítette. Küzdött az Avignonban élő pápák hazaköltözéséért, így lett Szénai Szent Katalin társa ebben a kényes kérdésben. A maga építette zárdában halt meg Gandban, Belgiumban 1447. március 6-án 67 évesen. Teste egy franciaországi zárdában várja a dicsőséges föltámadást.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság több mint 10 nap után válaszolta a magyar és a szlovák kormány közös levelére, de nem állt ki a két ország mellett Ukrajnával szemben, a barátság kőolajvezeték ügyében, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak. Ez mindenki számára kiderülhetett abból, hogy tegnap Zelenszkij elnök az ukrán kormány ülése után véglegesen elutasította a szakértők helyszínre utazásának lehetőségét, fogalmazott Szijjártó Péter. Mára kiépült a kormányablakok hálózata, több mint 6,5 millió ember él Magyarországon olyan településen, ahol van kormányablak, mondta a területi közigazgatásért felelős államtitkár Siófok második kormányablakának átadásán. György István hozzátette, a többi állampolgár lakóhelyétől 14 kilométeren belül talál kormányablakot. A siófoki Koch Róbert utcai intézmény az ország 322. kormányablaka, és 27 kormányablak busz járja azokat a településeket, ahol nincs lehetőség ilyen ügyintézésre. Elkötelezettek vagyunk a szőlő és borágazat támogatásában, hangoztatta Viski József, az Agrárminisztérium Agrár- és Vidékfejlesztési Támogatásokért felelős államtitkára a borkonferencián Budapesten. Elmondta, a szőlő és bor termelés szinte teljes spektrumát lefedik valamilyen módon a támogatások. Erre Magyarországon és az Európai Unióban is a közös agrárpolitika ad lehetőséget, illetve állít fel korlátokat. Kiutasítják azt a 7 ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban, derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményéből. A KTK azt is közölte, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal által folytatott eljárás során azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere. Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az ukrán védelmi szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt. Munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették, tették hozzá. Ezeket figyelembe véve a mai nappal kiutasítják őket Magyarország területéről. Míg Magyarországon a családok mintegy 28%-a egyszülős, a határon túli magyar közösségekben ez az arány magasabb, mondta Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapító vezetője Budapesten a szervezett szakmai konferenciáján. Nagy Anna, az Egyszülős Családok a Kárpát-medencében című fórumon hozzátette, a határon túli magyar egyszülős családokról nem voltak adataik, ezért az adott ország népszámlálási adataiból igyekeztek következtetni, és azokat a megyéket vizsgálták, ahol a magyarok száma meghaladja a 20 000-et. Érdekességként említette, hogy amíg Magyarországon az egyszülős családok 19%-ában neveli a gyermekeket egyedül az édesapa, addig Romániában ez az arány 30%. Toroszkai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke is elfogadhatatlannak nevezte, hogy Zelenszkij fegyverrel fenyegesse Magyarország kormányát. A pártvezető úgy fogalmazott, az ukrajnai elnöknek teljesen elment az esze. Hozzáfűzte, hogy ez elfogadhatatlan, ahogyan tűrhetetlen a kárpátaljai magyarok elleni terror is. A tavaszt 2026-ban is Wolfgang Amadeus Mozarttal kezdi a Koncertó Budapest. A szimfonikus zenekar az idén is megrendezi a Zeneakadémián a Mozart napot, amelynek 3 nagy koncertjét a világhálón is élőben követheti, aki nem tud részt venni a március 8-ai hangversenyen, írták közleményben. Már megnyílt a jelentkezés a Nemzeti Filmintézet idei filmes táboraiba, amelyekben 11 és 35 év közötti fiatalok próbálhatják ki magukat különböző filmes területeken, közölte a Filmintézet. A közlemény szerint a táborok célja, hogy a résztvevők bepillantást nyerjenek a filmes szakmák világába, kreatív alkotó munkában vegyenek részt, valamint szakmai mentorok segítségével fejlesszék készségeiket. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára és kötfoltokkal csapadék nélkül, gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. Északkeleten ennél hűvösebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. március 1-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával a nagyböjti idő szellemiségéről elmélkedik.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, nagyböjti időben vagyunk, és köszöntöm a beszélgető társaimat, Annát Ritát és Zoltánt. A mai adásban adódik a téma, nagyböjtről szeretnénk beszélgetni, hiszen a keresztény életnek, a keresztény liturgiának középpontjába helyezkedik el a húsvéti ünnep. és a húsvét ünnepet, ugyanúgy, mint ahogy a karácsonyit is, elő kell készítenünk, fel kell rá készülnünk, és az egyház ad nekünk egy böjti időszakot, a 40 napos nagy böjtöt. És ahogyan énekeljük is, az alkalmas idő, a nagy böjt arra, hogy felkészítsük lelkünket sokféle szempontból. Arról szeretnélek először is kérdezni benneteket, hogyha kimondom ezt a szót, hogy nagy böjt, akkor mi az, ami hirtelen, mondhatnám azt, kapásból eszetekbe jut, eddigi életeteknek az élményei, a hitoktatásban való részvétel, illetve most már felnőttként a családban, a mindennapokban való találkozások, beszélgetések során.
A nagyböjtről először nekem eszembe jut a vállalás, és jó értelemben vett vállalás. Benne van az is, hogy ez egy időszak, és én ezt egy felkészülési időszakként élem meg. Éppen ezért benne van annak a félelme is, hogy ezt jól használjam. Bevallom, nekem ez is eszembe jut. De legalább annyira fontosnak tartom a jól megélt, vagy általam jónak gondolt, és úgy megélt nagy böjtjeimnek a példáját, illetve mindazt a segítséget, amit akár az egyház is lelki gyakorlat formájában, gyónások formájában, közösség szertartások formájában ad nekem mindehhez. Úgyhogy a nagyböjt azért az én életemben, és így a mi családunk életében egy nagyon kiemelt, és mondhatom azt, hogy a legfontosabb időszak abból a szempontból, hogy nekünk mindig, tehát igyekszünk azért olyan vállalásokat tenni, és olyan dolgokat vállalni, amitől valóban különlegesebb lesz, és talán a későbbiekben, a mindennapjainkban is el tud bennünket kísérni. Mindig van benne lemondás, mindig van benne valami plusz vállalás, és mindig nagyon fontos az is, hogy legyen testi és lelki vonatkozása is. És szívesen beszélek majd még erről, de talán egyetlen egy dolgot hoznék ide, hogy mennyire hat a példa, amiről egyébként már oly sok téma kapcsán oly sokat beszéltünk, akár szülőként is. Nekem a legemlékezetesebb ilyen szempontból az, amikor az alig 5-6 éves, tehát még óvodás volt kislányunk, aki órákat volt képes a tévé előtt ülni és a rajzfilmeket nézni, amit persze csak a nagyszüleinél tehetett meg, mert nálunk nem otthon. Azt vállalta, hogy ő nem néz tévét, csak vasárnap. És ugye felnőttként mi ezt rögtön próbáltuk árnyalni, kicsit finomítani, számára könnyebbé tenni, és mondta, hogy nem, és hogy milyen tű pontosan egy egészen pici gyerek képes ezt az egészet egy ilyen dologban ennyire konkrétan megragadni, és ami még komolyabb ennél, hogy ezt végigvitte. Nagyon nehéz volt számára, de végigvitte. És akkor az ember azt mondja, hogy hú, akkor valami nagyon fontosat megértett.
Nekem két szó jutott eszembe, a fegyelem és a letisztulás, direkt ugye itt a le erőtagot használtam. Ugyanis világunk nem fegyelemre tanít, és nem a fegyelmet segíti, ugye a világunk az inkább a kényelem felé visz el, és talán nagyon nagy áthallás lesz, de a nézők már megszokhatták, és remélem megbocsátják nekem, ugye ez a kényelem, ez a technológiához kapcsolódó viszonyunkban is megjelenik. Tehát eddig nem volt elég, hogy az autónkban megjelent a kényelem, most már a mesterséges intelligencia és a kényelmünket fogja szolgálni, és mindent meg fog tenni, hogy ne kelljen lemondanunk semmiről gyakorlatilag. Csak egyetlen egy példát, ugye, tehát akkor, amikor már képes megírni a házi feladatot, hogy a tanároknak a munkáját ki tudja váltani, akkor itt már semmilyen önfegyelem nem lesz a világunkban, mert hogy mindent ki fogunk majd szervezni. Na most ugye nekem ez az önfegyelem, ez egy nagyon izgalmas téma, ami mindig nagy böjtben jelenik meg, hisz az embernek igazából át kell gondolni a szokásait, és akkor itt már a letisztulás is megjelenik. Tehát mi az, amit feleslegesen teszek, és mi az, amiről le tudok majd mondani. És egyébként a pszichológia is azt mondja, hogy egy bizonyos időszakon át kell csinálni jó gyakorlatokat ahhoz, hogy szokássá váljon. Tehát ez a 40 nap, hogyha csak ilyen szemmel nézzük, akkor arra elég, hogy egy jó szokás sajátítsunk el, egy olyan szokást, ami közelebb visz az Úristenhez nekünk, ugye hívő emberként ez a célunk, és annak a háromszögnek, aminek eleme az ima, ezt még tudjuk értelmezni, a másik az alamizsna, ezt is akár jótékonyságként, és mellette a böjt, a harmadik részét a legkevésbé tudjuk értelmezni. Gondoljunk csak bele, és akkor talán kritika, de nem ennek szánom. Az Egyesült Államokban már voltak olyan tüntetések, ahol az illető azt vállalta, hogy 8 órán keresztül nem eszik, és éjszaksztrájknak nevezte el. Korábban ennél sokkal hosszabb időszakok voltak, ugye? Tehát, hogy a világunkban ez a fegyelem az egyre kisebb, és a bőjt pedig pont ráirányítja a figyelmet, én úgy gondolom. Az én életemben pedig ez úgy jelenik meg, hogy azért megpróbálok majd, és akkor majd lesz, aki nekem segít ebben otthon, megpróbálok egy olyan fogadalmat tenni, hogy mi az, amiről én lemondok a bőjt, mert ez nem feltétlenül ennivaló kell, hogy legyen, lehet egy rossz szokás is, ugye tudjuk, és akkor megpróbálom ezt majd betartani.
Vagy ha a munkáról lemondasz, az is már egy nagy vállalás. Én azt gondolom, hogy nekem a lemondás a határoknak a jó értelemben vett feszegetése, és a komforton kívüliség, azon túlmutatást jelenti a bőjt, és egy nagyon érdekes történet jutott eszembe. Én dolgoztam gyermekpszichiátriai osztályon, egyébként mint adminisztrációs segítség, és ott nagyon sok anorexiás tinédzserrel találkoztam. És anorexiás tinédzserek ugye mit mondtak erre a bőjtre? Azt mondták, hogy jaj, de jó, akkor nem kell enni. És ugye hát nekik ez az alap elemük volt, hogy nem kell enni, hogy nem szeretnének enni, hogy minden egyes kalóriát, akár állva, akár a folyosón futkosva, vagy a lépcsőzve, hogy ledolgozzanak, és ha egy szelet almát már meg tudtak enni, azt már rögtön ugye leszerették volna edzeni. És akkor ők ezen kaptak, ezen a bőj dolgon, hogy akkor de jó, akkor ők most akkor nem, akkor ők most éhezni fognak, amit amúgy is ugye csináltak sajnos, tehát nyilván ezt tudjuk, hogy ennek nagyon komoly pszichés háttere van, tehát ennek a betegségnek. És az egyébként katolikus osztályvezető orvos azt mondta nekik, hogy ne tévesszék össze a bőjtöt a nemevéssel, a bőjt az lemondást jelent. Mindig azt kell nézni, hogy mi az, amiről mi le tudunk mondani, és ők a nemevésről kell, hogy lemondjanak, ergo ők azzal bőjtölnek jól, ha esznek. Tehát egyrészt nyilván ezt a felépülésük szempontjából azért ezt így jól igazította az orvos, másrészt pedig valóban, tehát ezt nem szabad ezzel a nem evéssel összemosni. Én is egyébként igyekszem tartani a bőjtöt nem evés szempontjából is, illetve olyan tényleg dolgokról, akár ilyen ételekről lemondani, vagy úgy, hogy azért így a komfortzónát kívülre kerüljek, mert ez ilyenkor határozottan jól is esik, és ezt így fontosnak is tartom, hogy ilyenkor jobban tudjunk fókuszálni a ünnepnek a mikéntjére és miértjére.
No.
Azt gondolom, hogy a magyar elnevezés, hogy Nagybőjt, az talán egy kevésbé szerencsés, hiszen a bőjt szó jelenik meg benne, pedig hát tudjuk, hogy ez a 40 nap, ez ettől azért sokkal többet akar jelenteni, és hogyha megnézzük az evangéliumokat, leírásra kerül Jézus megkísértésének a története, amely mondhatjuk azt, hogy így a bőjtnek a kezdete, vagy ennek a bőjt időszaknak a kezdete. Nagybőjt első vasárnapján szoktuk olvasni ezeket a részleteket a evangéliumokból, az egyes években megfelelő formában Máté, Márk vagy Lukács evangéliumából. És nekem nagyon tetszik az a rövid kis mondat az egyik evangéliumi történetben, amikor arról írnak, arról ír az evangélista, hogy a pusztában Jézus ez alatt a 40 nap alatt vadállatok közt volt, és angyalok szolgáltak neki. És ezt a kis szójátékot, ezt úgy is lehet ugye értelmezni, hogy a bőjtnek van egy olyan lényege, hogy pontosabban a bőjti időszaknak van egy olyan lényege, hogy én megküzdök önmagammal. Hiszen nagyon sokszor, főleg ez a fogyasztói társadalom, amiben élünk, az azt mondja nekünk, hogy nincs erre semmi szükség. Hát van étel, ital, van technika, vannak különböző lehetőségek, és ezekkel mindegyikkel éljünk együtt, és utána rádöbbenünk arra, hogy pontosan, amit a régi sláger is megénekelt, hogy minden ember boldog akar lenni, azt mi olyan formában akarjuk elérni, amit mondjuk így mesterséges formának nevezünk, és valójában a vadállatok ott vannak bennünk, tehát megkísértenek bennünket, és nem veszük észre, hogy hát azért vannak bizonyos angyali jelek, amelyekkel kapcsolatba kellene kerülnünk. Tehát, hogy a nagybőjt az valóban ne csak arról szóljon, hogy most pénteken megeszem a húst, vagy nem eszem meg, nyilván ne egyem meg, hiszen ez egy egyházi előírás. De hát annak idején az egyik idős papbácsi mondta nekem, hogy ő annyira nem szereti a húst, hogy ő alig várja, hogy nagybőjt legyen, és akkor ott a hamvazó szerdán, nagypénteken, nagybőjt, meg az egyéb pénteki napokon olyan jó, amikor tésztát tehet, meg főzeléket, és semmi hús nincs. Nyilván neki az lett volna a bőjt, ahogy itt az előbb Rita is mondta, hogyha ő megeszi akkor a húst, mert hogy számára az lett volna egy igazi nagy lemondás. De valójában ennek a időszaknak a kezdetén, hamvazó szerdán, ahogy Zoltán már utaltál is rá, az evangéliumból felolvasuk azt, hogy Jézus mit is gondol a böjtölésről, az alamizsna osztásról, illetve az imádságról. És mindegyiknél olyan szépen megfogalmazza, hogy mit kell a keresztény embernek tenni. Ti milyen nagybőjti gyakorlatot éltek meg a mindennapokban? Vagy van-e valami olyan, amit eddig még nem tudtatok megvalósítani, de most ebben a nagybőjtben megpróbáljátok átélni, akár imádságban, akár jótékonyságban, akár bármilyen olyan területen, amit szívesen elmondanátok a hallgatóknak?
Számomra mindig az a nagy feladat, és úgy örülök, hogy ahogy közösen körüljártuk, azért elő is került mindez, hogy megtaláljam, hogy én mivel teszek a legtöbbet. Tehát, hogy tényleg ez a lemondás, ez a letisztulás megvalósuljon. Amire biztosan most is fogok törekedni, az már egy korábbi év gyakorlata volt, hogy pont azért, mert minden elérhető, és például ételekben is nagyon-nagyon sokféle összetevővel nagyon különleges ételek készíthetőek, és egyébként rám jellemző is, hogy általában különlegesebb dolgokat főzök. Tehát valahogy nem a krumpli főzelék nálunk a megszokott étel. Éppen ezért pár éve jutott eszembe, és biztos, hogy most is ezt meg fogom tenni, hogy nagyon egyszerű ételeket készítsek. Hogy minél egyszerűbben lehessen elkészíteni is, de hogy azt gondolom, hogy ebben részünkről van lemondás, hogyha próbálunk valóban minél puritánabb módon étkezni. És akkor itt az, hogy a húsmentes napokon ezt tartjuk, az természetes, de hogy azt gondolom, hogy ez például részünkről egy lemondás lesz. De ugyanígy, ahogy előkerült tényleg fantasztikus módon ez a hármas, volt már olyan, amikor megfogadtam azt, hogy minimális mértékben használom a telefont és a számítógépet, holott ez a szórakozásomnak azért egy nagyon jelentős részét teszi ki. Tehát itt természetesen nem a munkáról van szó, de azt gondolom, hogy önfegyelem szempontjából is annak a megkülönböztetése és az önbecsapásnak az elkerülése, hogy ez munka vagy nem, az is egy nagyon-nagyon jó feladat számomra, hiszen tényleg az a fontos, hogy személy szerint kinek mi a jó, meg mi szolgálja azt, hogy valóban lemondjon. Illetve én egy ilyen 10-15 percben limitáltam azt, amit a szórakozásra szánok. És ez azért volt nagyszerű, mert figyeltem is az időt, tehát hogy tényleg figyelem az időt, ami szerintem később is egy nagyon jó dolog, hogy ez egy kontrollált folyamat. Másrészt pedig, hogy mégiscsak valami picit adok magamnak. Egyébként pedig a húsevésről volt olyan, amikor megfogadtam, hogy egész nagybőjtben nem fogyasztok húst. Féltem tőle, hogy mi lesz, mert én szeretem a húst. És nem okozott nagy problémát. És egy picit olyan csalódott is voltam, hogy akkor nem volt jó a fogadalmam, vagy mi történt. Feltetően megfelelő mennyiségű kegyelmet kaptam, mint ahogy kapunk is mindig, csak akkor fogékony voltam erre. És nekem például az édességről való lemondás, ami még egy nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdés, mert én tipikusan az az ember vagyok, akinek minden étkezése úgy fejeződik, hogy desszert van. Úgyhogy ez például egy nagyon komoly feladat. És azért nem mondom azt, hogy erről biztosan lemondok, mert nagyon-nagyon különböző volt minden évben az, hogy a nagybőjti időszak hogy talál rám. És szerintem ennek a felmérése is nagyon fontos, hogy milyen lelki és testi állapotban vagyunk, és köszönöm, hogy Rita ezt is említette, hogy ne akarjam magam túlterhelni sem, meg ne akarjak elbukni az első pár napban, mert az nem vezet jóra. Tehát, hogy valami vállalhatót, és nekem az vált még be, hogy és akkor inkább még terhelem, és vannak ilyen kis plusz lehetőségeim, de azok már nem a vállalásaim. Talán még ez a gondolat, amit fontosnak tartok.
És ami nagyon fontos gondolatot mondtál, mert megint eszembe jutott Kovács Endre püspök atya, aki azt mondta, hogy ha például valakinek a kávé egy fontos kellék, akkor nem biztos, hogy jót tesz vele, hogyha ő nagybőjtben lemond róla, mert hogyha emiatt nyűgös lesz, emiatt kibírhatatlan lesz, emiatt rossz lesz az emberekkel való kapcsolata, akkor többet árt, mint használ. Tehát a helyes böjtölés kell megtanulni, és ez igazából nem is új dolog, mert már Izaiás próféta is azt mondja, hogy oszd meg az éhezővel a kenyeredet, vagy törd meg az éhezőnek is a kenyeret egy másik fordításban. Tehát amikor böjtölök, akkor nem magamtól akarok elvenni valamit, hanem éppen ellenkezőleg valamit szeretnék adni egy másik embernek.
Ez a bölcsesség, ez nagyon fontos volt. Én magam ugye az étkezésre figyelek, de más okok miatt is, és tudom, hogy sokkal nagyobb rosszat veszek azzal, hogyha mondjuk hagyom, hogy leessen a vércukrom, vagy hogy nagyot ugorjon, mert kevésbé tudok dolgozni, vagy odafigyelni az emberekre, mint hogyha igenis eszem, és erről nem mondok le. De hát, hogy itt a lemondás kapcsán már beszéltünk erről, viszont, hogyha mi most egy kereskedelmi rádióban ülnénk, akkor úgy néz neki a dolog, hogy István atya lenne a műsorvezető, és 40 napon keresztül végigkövetni a mi életutunkat, hogy a vállalást egy reality keretében hogyan teljesítjük. Lehetne egy ilyen keresztény katolikus realityt csinálni egy évként, hogy ott lenne a stáb nálunk otthon, és amikor fölkelünk, akkor már nézik, hogy én a hanyadik kávémat iszom, és akkor utána egy ilyen önvallomást tenni a kamerába. De úgyhogy ugye ez volt a vicces és szórakoztató része, de hogy komolyra fordítsam ugye a szót. Én nekem minden egy új vállalásom lesz, és akkor lesz valaki, aki ezt majd otthon segít betartani, ugye egyfajta digitális böjtöt szeretnék tartani, hogy valóban az eszközöket csak akkor használjam, amikor azok munkaeszközök. Nekem nagyon sok munkám kapcsolódik ugye a digitális technológiához, tehát dékánként, médiakutatóként, doktoriskolában, programigazgatóként, hát ilyen témának vezetem a modulját, tehát én nem tehetem meg, hogy nem használom ezeket a technológiákat, de azt megtehetem, hogy a szórakozásnál vagy a kikapcsolódásnál sokkal kevésbé. Ugyanis én ezt javaslom mindenkinek, hogy itt van az ember keze ügyében, vagy a zsebében a telefonja, és hogy nagybőjtben egy picit figyeljünk arra, én fogok arra figyelni, hogy mennyit használom szórakozásra ezt, akár az idő elütésére, tehát hogyha várok egy eseményre, stb., akkor, hogyha előveszem a telefonomat, akkor sem mindegy, hogy mit csinálok vele. Tehát amikor nem tudok elszámolni az időmmel, akkor úgy gondolom, hogy hibát követek el, és az bűn is sok szempontból, úgyhogy nagybőjtben ezt próbálom, és a technológia itt segít, mert majd a képernyőidő megmutatja, hogy mivel foglalkoztam én hosszú ideig, és ez egy nagyon jó szembesítő eszköz is. Egyébként a világban egyre divatosabb ez a digitális diéta, a digitális bőjt. Nem kell teljesen kivonulni a világból, hisz nem tudjuk ellátni a munkánkat, de ezzel egy időben igazából a felesleges tevékenységektől, amelyek akár a pénzköltésre, pazarlásra, bármi másra ugye sarkalnak, ezekről igenis le kell majd mondani. Nekem ez a fogadásom.
És csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy a digitális bőjt az számomra is nagyon fontos lenne, hiszen minden nap folyamatosan kezünkben van a mobiltelefon. Hozzátenném én is azt, hogy érdemes lenne arra használni, amire jó. Tehát akár mondjuk nyelvtanulásra. Tehát ha már a kezünkben van, akkor mondjuk kicsit több Duolingo leckét megcsinálok, ezt mondjuk tudom vállalni, mert ezt most így egyébként így a gyerekek nyomására megint elkezdtem tanulni, nyelveket tanulni a Duolingon. Illetve a másik, amit szintén a gyerekekhez kötődő vállalás, hogy félrerakva mobiltelefont a kisfiammal kezdtem olvasni esténként. Neki minden nap kötelező olvasmányt kell olvasni, és kicsit nehezen is megy neki, mert inkább egy reál érdeklődésű gyerekről van szó, viszont azt tapasztaltuk mindketten, hogy jobban megy az olvasás, ha együtt egymás mellett olvasunk fizikailag is, úgyhogy nagyon gyakran most már majdnem minden nap előfordul, hogy este én is fogom a könyvemet, és beköltözök az ő ágyába, és egymás mellett a kamasszal olvassuk, amit éppen olvasni szeretnénk, és ez egyrészt ugye ez egy hasznos tevékenység szellemileg, és másrészt én úgy gondolom, hogy a kapcsolatot is, az anya-gyermek kapcsolatot is erősíti egy ilyen vállalás az olvasással kapcsolatban. A többihez meg ugyanezt tudnám mondani, hogy igen, a kávézás az egy olyan, amiről talán, ha nem is lemondani, mert ugye én az a típus vagyok, akinek olyan alacsony a vérnyomása, hogy már amikor a gyerekeket vártam, akkor is azt mondta az orvos, hogy minimum 2 kávét fogyasszak el naponta, tehát teljesen lecsökkenteni nem tudom, de lejjebb lehet azért azt a több kávét, amit fogyasztok naponta, nem mondok számokat, mennyit lejjebb lehet azért csökkenteni, illetve igen, az étkezést, nasolást visszafogni, az nálam is ilyen mindenkori bőti vállalások.
Azt gondolom, hogy kimeríthetetlen a nagybőjtel kapcsolatos gondolatoknak a megfogalmazása. Valóban az a legfontosabb mindannyiunk számára, kedves hallgatók számára is, hitünket gyakorolva, hogy a nagybőjt időben a másokhoz való odafordulás, hiszen Jézus ugyan a pusztában magában van, nem közösséget visz, és ő az, aki saját magát, mint egy előkészíti a megváltás művének a beteljesítésére, de nekünk, keresztényeknek nyilván van szükségünk akár egy elcsendesülésre, egy lelki gyakorlatra, egy egyéni imádságra, de nekünk van egy közösségünk, és ez az egyház közössége, amelyik számos olyan alkalmat, lehetőséget ad nagybőjtben, amelynek a segítségével mélyebben átélhetjük nagybőjtnek a titkait. Köszönöm a mai beszélgetést Ritának, Annának és Zoltánnak, és a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Nos voluntas.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem Pedagógiai Karának dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszám.